Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangéliuma első fejezetéből a 9-től 12. verset. János evangéliuma első fejezetéből olvassuk az ígét, a 9-től a 12. verset. Így hangzik az ige. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kedves gyülekezet, azt hiszem, nem szorul bizonygatásra, hogy ez a szakasz Jézus Krisztusról szól. Egyértelmű a szöveg összefüggésből, és nagyon ismert, gyakran idézett ige szakasz is. Itt igazi világosságnak nevezi őt az ige, amely alkalmas arra, hogy minden embert megvilágosítson, az életünk minden gyötrelmes, nehéz kérdésében eligazítson, nem csak elméletileg, de a gyakorlatban is megoldást adjon ezekre. Jézus Krisztus szava juthat eszünkbe, amely összecseng ez az ige, hogy ő az igazi világosság. Amikor azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. De érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen hatalmas mondat ez. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Igazából csak három lehetőség van, ha valaki ilyet mond. Lehet ez egy végletes önhitség, egy hihetetlen emberi fölfuhalkodottság. Esetleg valaki elborult elmével mond ilyen nagyot magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezen kívül csak egy harmadik lehetőség van, hogy ez igaz. Mert Jézus esetében önhitségről szó nem lehet, elborult elméről sem. Csak egyetlen egyről, hogy ez az ő esetében valóban igaz. Ő az igazi világosság, ő az út, az igazság és az élet. És a következő két vers fölé, én azt hiszem, nyugodtan fölírhatnánk ezt a rövid címet, hogy az ember tragédiája. Mert a következő vers így hangzik, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Ugye azt mondja, a világban volt, itt élt közöttünk, közöttünk lakozott emberfiaként, ő, aki a valóságban a világok teremtője. A mi világunk is, és az egész univerzum is általa lett. És milyen tragédia, a világ nem ismerte meg őt. Nem ismerte meg őt, hogy ki ő igazán, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy a világokat teremtő Isten fia emberként jött közénk, hogy ő az igazi világosság. És a következő Biblia vers ezt mondja, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Itt még fokozódik a tragédia. Hogy amikor azt mondja az övéi, akkor az Ószövetség választott népére utal, aki annyi világosságot kapott a prófétai beszédek által, annyi nyilvánvaló kijelentést a Messiás eljövetelére vonatkozóan is. Annyira kézenfekvő volt, hogy felismerjék őt. És nézzük meg, ez az ige nem is azt mondja, hogy nem ismerték meg. A világról azt mondja, hogy nem ismerte meg őt. Meg se ismerték. Igazából még nem is tudtak szembesülni vele. De ebben nagy részt benne van éppen az övéinek, a választott népnek a vétke is, mert ők lehettek volna a közvetítők, hogy a világ is megismerje őt. De ők, akiknek minden adva volt, minden elő volt készítve, nem azt mondja, hogy nem ismerték meg, nagyon is felismerték, de azt mondja, nem fogadták be, ők pedig nem fogadták el. De eszünkbe juthat a főpap szava, illetve Jézus hozzáintézett szava, amikor azt mondta, hogy te mondád, milyen tökéletesen tudtad feltenni a kérdést, hogy te vagy-e a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia. Azért tudtad ilyen jól megfogalmazni, mert az értelmeddel és a lelkiismereteddel felfogod. És mégis, noha megismerték őt, noha látták az ő cselekedeteit, noha hallották őt, de ők pedig nem fogadták be. És a kép csak a 12. versben derül fel, és milyen jó, hogy itt felderül a kép, és én igazából erről a 12. versről szeretnék szólni ma, amely így hangzik, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Milyen jó, hogy ez a megfogalmazás így hangzik, valakik. Egyrészt érzékelteti azt, hogy a világ többségében, nagy részében soha nem fogja igazán megismerni őt, sajnos. Ez az ember tragédiája. És talán ezt, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, talán ezt még érvényesíthetjük mind a mai napig, még akik úgy tűnik, hogy az övéi, mert nagyon sok mindent ismernek, sok mindent vallanak, még közül is sokan nem fogadják be. De valakik befogadták őt. Ugye ez a valakik egyesek. Ez ugyanúgy hangzik, mint a Biblia főigéjében, úgy szerette Isten a világot. Tehát igazából ő az egész világ megváltásáért jött, és mindenki szeretne segíteni. De mégis így folytatódik, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Tehát itt is így hangzik, ha csak egyesek is, ha csak valakik is. Azoknak viszont hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Azt hiszem, mindnyáján érezzük, hogy valahol ez egy nagyon fontos igevers. Valahol erre nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy általában szoktuk. Ízlelgessük csak, hogy milyen óriási ígéret és kijelentése ez. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nagyon gyakori az a vélekedés, hogy az a Krisztus tanítása, a keresztény evangélium az nagyon szép, nagyon vonzó, de ebben az életben teljesíthetetlen. Sokan úgy érzik, hogy olyan küzdelemre hívna, hogyha az ember igyekeznék ezt megvalósítani, vagy nagyon sok ember, akit pedig nagyon vonz, és értelmével, lelkismertével meg van győződve, hogy ez igazság, visszariad a küzdelemtől. Úgy érzi, hogy ez egy eleve vesztes ügy, az egyén számára is, a közösség számára is. Sokan azt mondják, nem, hát azért ezt nem tudom felvállalni, egy ekkora küzdelmet, hogy ezekkel a tanításokkal, ezekkel az eszményekkel összhangba jutni, nem, ezt nem lehet. Ezt én inkább maradok egy olyan gyönyörködő, egy olyan partszélen álló szimpatizáns, de szóval ezt megvalósítani, ezt a küzdelmet nem merem vállalni. És én éppen erre szeretnék rámutatni, hogy ez a vélekedés, amely pedig nagyon sok emberben van, hogy itt egy küzdelemről van szó, egy nagyon nehéz, egy olyan elkötelezettségtől, amitől az ember visszariad. Ezt a téveszmét szeretném, ha romba dönteni ez az ige, amit itt a Szentírásból idéztünk. Hát nem diadalmas ez az ige. Valakik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Milyen fontos szó ez, hogy hatalmat ad. Valahol töröljük ki az emlékezetünkből ennek a keserves küzdelemnek a gondolatát, mert a keresztény élet nem az. A keresztény élet nem egy birkózás önmagunkkal, hogy valahogy rávegyük magunkat az Isten kívánalmainak a teljesítésére. Ez a diadalmas ige így szól, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. És mi az, hogy Isten fiává legyenek? Gondolkozzunk csak egy kicsit, hogy mit ért ezen a Szentírás. Talán mindannyian sejtjük, ugye, hiszen a megfogalmazás azért egyértelmű, hogy ez azt jelenti, hogy visszaalakuljunk tényleg az Isten igaz teremtményeivé, hogy az Isten jellemvonásai újra megjelenjenek rajtunk, bennünk, az életünkben. De szeretnék egy igét idézni, amely szó szerint is rámutat arra, hogy kik az Isten fiai, mit jelent az, hogy valakik Isten fiaivá lesznek. Jézus hegyi beszédéből idézném, a Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a 44. és a 45. verset. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, mikor ezt olvassuk, hogy Isten fiainak lenni, azt jelenti, hogy hasonlítani ahhoz az Istenhez, aki jól tevő a háládatlanokhoz és gonosztevőkhöz is, esőt ad mind a napfény, mind az igazaknak. Az azt jelenti, hogy feltétlen szeretet, feltétlen felebarháti szeretet, nagy lelkű szeretet, igaz szeretet. Azt jelenti, hogy szeretni az ellenséget is, jót tenni azokkal, akik gyűlölnek, imádkozni azokért, akik háborgatnak. Hát akkor megkérdezem, van remény arra, hogy valaki ezt az igyekezetével el tudja érni? Biztos, hogy nem. És nem is ezt mondja az ége, azt mondja, ő hatalmat ad, akik befogadják hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Hiszen lehetetlen is, hogy bárki önerejéből az isteni jellemnek ezt a hasonlatosságát elérje. De azt mondja ez az ége, hát mi értelme van ennélkül a kereszténységnek? Hát ha szeretitek azokat, akik titeket szeretnek, ezt minden bűnös tudja. Ez nem olyan nagy dolog. Azt mondja, hol van akkor a kereszténységnek a töblete? Itt ez a cél, hogy ti Isten fiaivá legyetek, hogy elinduljatok azon az úton, hogy legyetek tökéletesek, mint aki mennyei atyátok tökéletes. Érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy a vízözön előtt különös módon nevezték azokat, akik az Úr nevét segítségül hívják. Ugye azt olvassuk, hogy elkülönültek a kainiták és a sétiták. És a sétitákat úgy nevezték, hogy Istennek fiai, a kainitákat meg úgy, hogy emberek fiai. Annyira különbözött az életük. Szeretném megkérdezni, ma ennyire különbözik a keresztények élete a többi emberétől, hogy azt lehet mondani, hogy ezek az Istennek fiai, azok meg az emberek fiai. Azok az emberi szinten élnek, az önző ember szintjén, amazok meg az Istennek fiai. Azok valami egészen más jellemet tükröznek, valami egészen másra hasonlítanak. És azért arra is jó gondolnunk, amikor Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a vízözön előtti világhoz, ez nem csak azt jelenti, hogy ugyanúgy betelik erőszakkal, mint akkor, hanem azt jelenti, hogy ahogy a gonoszság megsokasodik, ugyanúgy kell fényleni, és ezzel arányosan kell elkülönülnie, és tényleg az Isten jellem hasonlóságára alakulniuk azoknak, akik valóban az Úr nevét hívják segítségül. De jó lenne, ha ilyen éles határvonal lenne ma is. Vannak az emberek fiai, és vannak az Istennek fiai. És ezeket messziről meg lehet ismerni. Annyira különböző, és annyira más emberek. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi az a hatalom, amit az Isten ad azoknak, akik őt befogadják, hogy Isten fiaivá legyenek. Nagyon egyértelműen ad választ erre a Szentírás. Olvassuk el a Római Levél 8. fejezetének a 14. versét, és itt megtaláljuk az egyértelmű megnevezését annak, hogy mi az a hatalom, ami azoknak az életében megnyilatkozik, akik Isten fiai. Egy szinte definíciószerű meghatározást találunk itt arról, hogy kik az Istennek fiai. A Római Levél 8. fejezetének a 14. verse így hangzik. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát mi az a hatalom, amivel Isten fiai rendelkeznek? Vagy talán nem is jó ez a kifejezés, hogy rendelkeznek. Mi az a hatalom, amit az Isten ajándékoz nekik, mert nem ők rendelkeznek vele, hanem ez a hatalom vezérli őket, ahogy olvastuk. Senki más, mint az Isten lelke, a Szentlélek. János első levele 4. fejezetének a 13. versében is egy ilyen kijelentést olvasunk. Ebből ismerjük meg, hogy az övéi vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Nem csodálatos ige ez? Adhatna az Isten ennél nagyobb hatalmat embereknek, mint hogy a maga lelkéből ad nékik? Az isteni lélek hatalmát, és ez a lélek vezérli őket. Emlékezetünkbe idézhetjük, hogy mennyire megismerték ezt a hatalmat egyesek életében. Például Dániel prófétáról olvassuk, hogy a környezete ilyeneket mondott. Ebben az emberben a szent isteneknek a lelke van. Ugye sok isten hívő nép körében élt a babiloni udvarban, úgy fogalmaztak, de ösztönösen így fogalmaztak, hogy a szent isteneknek lelke van benne. Szóval ennek az embernek az életét kíséri valami hatalom más. Ugye? Tehát az Isten lelke van benne. És még egy kicsit nézzük meg még közelebbről, hogy milyen hatalmat közvetít az Isten lelke. Lapozzuk fel Ézsaiás könyve 11. fejezetét, és Ézsaiás könyve 11. fejezetéből olvasom a 2. verset. Ez a messiásra vonatkozott eredetileg, rögtön mindjárt rá is ismerünk, De hiszen pontosan ugyanezt történik a Krisztus követők életében is, hiszen Isten a maga lelkéből ad. Ezért ezt a messiásra vonatkozó igét úgy tanulmányozhatjuk, hogy ugyanezt az ajándékot, ugyanezt a hatalmat kapják meg azok is, akik Krisztust befogadják. Így olvasom a 11. fejezet 2. versét. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mikor ezt olvasom, hogy akin az Úr lelke megnyugszik, akkor mindenkinek eszébe jut, ugye Jézus keresztsége, amikor a Szentlélek galambként alászállt és megnyugodott rajta. És keresztelő János is így vallott, hogy az, aki parancsolta nekem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, hogy aki látod a lelket megnyugodni, ő az, ő a messiás. És ugye milyen jelentőség teljes szó ez, hogy megnyugszik. Nem alkalmilag érinti a Szentlélek, hanem megnyugszik rajta. Folyamatosan vele van, benne van. És Isten ugyanezt a hatalmat akarja adni, ugyanezt az ajándékot akarja adni a benne bízóknak. És nézzük meg részleteiben, mi az, hogy bölcsességnek a lelke. Ez azt jelenti, hogy az éles értelemnek, a világos gondolkozásnak a lelke. Amit így fordít, hogy értelemnek lelke, az a héber szövegben azt jelenti, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtételnek a lelke. Tehát nem ugyanaz, hogy a bölcsesség nem ismétli, hogy az értelem, hanem egy olyan szó van itt, ami a között prepozícióból származik, és azt jelenti, hogy különbséget tenni a jó és a rossz között. Megkérdezem, óriási ajándék ez? Nem csak éles gondolkozás, világos, erőteljes gondolkozás, és nyugodtan merem mondani, hogy én sok egyszerű embert láttam, akiben láttam, hogy micsoda, nyugodtan mondhatom, világos gondolkozás, logikus, következetes gondolkozás, micsoda szellemi fejlődést idézett elő a Biblia. Más műveltséget nem tudtak az életben szerezni, de a Biblia elég volt ahhoz, hogy igen, igen komoly szellemi értékeket hozzon belőlük felszínre. És az Isten szent lelke, nem a Biblia egymagában, hanem a Szentlélekkel tanulmányozott Szentírás. És azután a másik pedig a jó és a gonosz közötti különbségtétel lelke. Mennyire sokszor az ember nem látja. Sokszor olyan zavartan néz valamivel szemben, most ezt helyes vagy nem helyes. Ugye ismerjük ezeket a dilemmákat, miközben azt mondja, ez igazságos vagy igazságtalan. De azt mondja, az Isten hatalmat ad azoknak, az ő lelke nyugszik meg azokon, akik Krisztust befogadják, és egy pillanat alatt különbséget tudnak tenni helyes és helytelen, igazságos és igazságtalan között. Teljes éles fénybe tudják látni ezt az ellentétes alternatívát, amikor dönteni kell. Azután így mondja tovább, tanácsnak lelke. Ez is milyen fontos dolog. Ugye az életben sokszor az igazság elveit értjük, de most ott vagyunk egy gyakorlati helyzetben, most hogyan alkalmazza, most mit kell cselekednem? Most gyakorlatilag mi itt a jó cselekvés? Hogyan alkalmazzam a megértett és elfogadott elvet? Milyen csodálatos az, mikor valakiben az Isten lelke van, és az Isten lelke sugallja neki, hogy megvilágítja, most ezt tedd, most így kell cselekedned, most ezt a gyakorlati helyzetet, ezt a gyakorlati problémát így kell megoldanod. Az életben hányszor van szükségünk tanácsra, és milyen hihetetlen érték a mennyből ihletett tanács. Aztán így folytatja tovább, hatalomnak lelke. Ez azt jelenti, hogy lelki erő, ha kell fizikai erő, ereje van az embernek megvalósítani, önmaga fölött is, a környezet ellenállásával szemben is, képviselni is a helyeset és a jót. Aztán így mondja az Úr ismeretének és félelmének lelke. Milyen óriási dolog ez, hogy Istent megismerni, hiszen az ő gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Mert ha amikor az Isten a lelkét adja, hogy az ő gondolatait megértsük, az Urat megismerjük. És még mindig nem fölösleges fokozás az utolsó, amikor azt mondja, az Úr félelmének lelke. Mert ugye az Isten félelme a Bibliában sohasem azt jelenti, hogy félni az Istentől, hanem körülbelül azt, mint mikor valamire azt mondod, hogy félelmetesen szép, vagy félelmetesen csodálatos. Az azt jelenti, hogy ha az Istent megismerjük, akkor még egy magasabb fok ennél, hogy mikor az ember már egy olyan félelemmel, vegyes csodálattal és tisztelettel tekint rá, és olyan mélyen tiszteli a lelkében az Istent is, törvénynek tekinti a szavát, mert tudja, hogy ennél bölcsebb és ennél jobb nem létezik. Ez az Úr félelmének a lelke. De idézhetném a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a hetedik versét is, ahol még rövidebben foglalja össze, hogy milyen hatalmat közvetít a Szentlélek. Így mondja Pál apostol, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És a józanságnak fordított szó, itt is az eredetit érdemes mondani, tiszta gondolkozás. Hát ha most ezt a három fogalmat így egymás mellé tesszük, erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Vannak ennél nagyobb értékek? Vagy van ennél, léteznek ennél nagyobb szükségletek ahhoz, hogy ebben az életben győzelmes, boldog életet éljünk, és mások javára éljünk, és az Isten dicsőségére. Pont erre a háromra van szükségünk. Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. És az Isten lelke, ezért mondja itt is, hogy erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkodásnak lelkét. Mert ez azt jelenti, hogy a Szentlélek közvetíti ezeket, és ő képviseli bennünk ezeket. Ez az a hatalom, amit az Isten ad, a maga lelkéből ad, az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás lelkét adja. Tehát akkor felejtsük el végleg, még egyszer mondom, a keserves küszködésnek a gondolatát. A keresztény élet nem az. Csak így szóban idézem az Ezékiel próféta könyvéből. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez az ige szakasz a 36. fejezetben az az ószövetségi evangélium, amikor így közvetíti az Úr szavát a próféta. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet megőrizzétek és megtartsátok. Van itt szó az ember keserves küszködéséről? Nem. Lelkemet adom belétek, hatalmat adok nékik, és én művelem, én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Vagy gondoljunk János első levele 5. fejezetének a 3. versére, mit jelent ki határozottan János apostol? Diadalmasan mondja, az Isten parancsolatai nem nehezek. Kedves gyülekezet, hadd tegyek föl egy személyes kérdést mindenkinek, és mindenki tegye fel magának. Ismerjük ezt a hatalmat? Bennünk milyen gondolat uralkodik? Az a gondolat uralkodik bennünk, hogy az Isten parancsolatai nehezek? Ha még bennünk ez az érzés és ez az alapvető szemlélet van, hogy az Isten parancsolatai nehezek, akkor mi még csak a magunk erejével küszködő keresztények vagyunk. Mi még csak ezt próbáltuk ki. De ezt a hatalmat még nem ismertük meg, amiről Jézus beszél. Hogy ő az ő lelkét adja belénk, és azt mondja, én cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És akkor az a kérdés, hogy kik nyerik el ezt a hatalmat, amit itt Jézus ígér. Hát nagyon egyértelműen mondja, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek. De akkor azt hiszem, a hatalomra mindnyájan vágyakozunk, és egy ilyen szép, diadalmas kereszténységre, ahol az ő parancsolatai nem nehezek, ahol az ember tényleg Isten fiává lesz. Akkor úgy látszik, ennek az egésznek az a kulcsa, hogy mit jelent Jézus befogadni. Mert akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek, azoknak megadja ezt a hatalmat. Tehát akkor tegyük fel azt a kérdést, mit jelent Krisztust befogadni? Jelenti azt, hogy a tanítását befogadni? Hát én úgy gondolom, hogy ezt is, de mindjárt látni fogjuk, hogy ennél többet is, de biztos, hogy ezt is. És ezzel kapcsolatban is hadd jegyezzem meg, én olyan sok emberrel találkoztam az életben. Nem mondják ki, talán így szó van, de körülbelül ez jön ki a velük való beszélgetésből, hogy olyan egyik mondjuk azt mondja 80%-ig, a másik azt mondja 90%-ig, én mindennel tisztában vagyok, én mindent elfogadok. De még vannak kételjeim. És én mindig csodálkozom azon, hogy mikor emberek odáig jutnak, hogy már egy, mondjuk így elképesen egy 80%, már 90%-ban mindent elfogad, mindennel egyetért, és akkor még azt mondja, még vannak két helyeim, akkor ez ráér ezeknek a két helyeknek a tisztázása. Sokszor úgy van, ugye, hogy még vannak két helyeim, és mintha az élet végtelen lenne, mintha nem lenne itt óriási tétről szó, az ember sokszor halogatja annak a kis százaléknak a tisztázását, mert biztos, hogy szükség van. Krisztust befogadni annélkül, hogy így mondjam, 100%-ig a tanítását el tudnánk fogadni, nem lehet. ez még nem az ő befogadása, de egy nélkülözhetetlen alap hozzá. Ugye Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből. Ugye, milyen fontos ez a szó, hogy teljes elmédből. Ha az ember teljes elméjével nem fogadja be a Krisztus tanításait, akkor mindig hagy magának egy kis kaput, ahol ő azért nem fogja Krisztust követni, mert hát ő neki azért sok mindent hisz, sok mindent tetszik, de azért vannak fenntartásai, azért vannak kételjei. Tehát azt tudnám mondani, hogy ha Krisztus tanításait egy nagy százalékban el tudjuk fogadni és egyet tudunk érteni, ne hagyjuk halogatással meg azt, azoknak a kételyeknek a tisztázását. Annak végére kell járni. Ott, ha ott megmaradnak a kételyek, akkor az egész nem stimmel. De ha elosztanak a kételyet, akkor az egész igazság. Akkor az ember eljutott oda, hogy teljes értelmével szereti az Isten. Sokszor bizony ez is, hogy még a kételyeinkre hivatkozunk, ez egy olyan kiskapu az embernek, hogy halogassa az igazán a Krisztusnak való odázat. És még úgy el van azokkal az ő kételyeivel egy olyan langyos álláspontban sokáig. De esetleg az életünk elpereg, és elmulasztottuk azt, hogy tisztázzuk azt a kis maradékot, hogy vajon el tudok-e jutni oda, hogy teljes elméből szeretem az Istent. De ahogy mondtam, a Krisztus tanításai elfogadásánál, teljes elméből való elfogadásánál, teljes egyetértéssel való elfogadásánál többet jelent a Krisztus befogadni. Azt jelenti, hogy őt magát befogadni. Őt magát befogadni, mint egy élő személyt, aki a Szentlélek által ma is jelen tud lenni az életünkben, befogadni őt, mint az életünk urát. Hiszen Krisztus nem lehet másképp elfogadni, mint az életünk urát. Igaz, hogy ő szövetségesi partnerként becsül meg minket. Olyan szépen mondja Jézus egyik igéjében, azt mondja, hogy nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Tehát, ha Jézus partnerként becsül meg bennünket, szövetséges partnerként, és barátainak mond, akkor is ebben a szövetségben Jézus a bölcs, Jézus a nagy, Jézus az abszolút igaz. Nekünk, mint az életünk urát kell, hogy őt befogadjuk. És tulajdonképpen Krisztust befogadni, vagy a Szent Lelket befogadni egy és ugyanaz. A Bibliában váltó fogalomként szerepel, hogy Isten lelke lakik bennetek, vagy az, hogy Krisztus ti bennetek. Ez egy és ugyanaz. Mert a Szentléleknek nincs semmi külön mondani valója. Jézus ezt így fejezte ki a búcsú beszédekben. Azt mondta, a Szentlélek nem magától szól, hanem az enyémből vesz, és engem dicsőít is megjelenti néktek. Ezzel azt mondta, hogy a Szentlélek kizárólag és teljesen Krisztusra tereli a figyelmet, Krisztus élő személyét, Krisztus tanításait teszi élővé bennünk is állandóan jelenvalóvá. Tehát Krisztust vagy a Szent Lelket befogadni az ugyanaz. És hogyan is történik ez a befogadás? Szeretném idézni a jól ismert képet, amin azonban még mindig van elgondolkodni valunk. Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse ugye így szól, benne van a befogadás fogalma itt is. Az ajtó előtt állok és dörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, vele vacsorálok, és ő én velem. Nagyon érdekesen mutat rá ez az ige arra, hogy Krisztust meghallani még mindig nem annyi, mint befogadni. Pedig meghallani is nagy dolog, mert sok ember meg se hallja. Ha meghallani Krisztust, meghallani az ő szavát, az azt jelenti, hogy megszólított engem. Az azt jelenti, hogy én eljutott odáig a Krisztus szava, az igéje, hogy én megszólítva érzem magamat. De Jézus azt mondta, hogy még akik meghallják az ő szavát, az ő zörgetése eljut a fülükig, az még mindig nem ugyanaz, mint befogadni. Mert két lépcsős a dolog. Azt mondja, aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Na, itt van valahol ez a kritikus küszöb. Megnyitni az ajtót. Krisztus csak azok fogadják be, akik nem csak meghallják, nem csak addig jut el a dolog, hogy megszólítva érzem magamat, hogy hallom, hogy ő engem személyesen szólított, hanem akkor én erre válaszolok. Akkor az ember lenyomja a kilincset, és megnyitja az ajtót. Azt mondhatjuk, hogy ez egy döntés, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt van a mi megtorpanásunk, ismerjünk csak rá saját magunkra. Még addig is nagyon szívesen elmegyünk, hogy meghalljuk az ő szavát, még élvezzük is, még gyönyörködünk is benne. De az a döntés marad el, hogy megnyitni az ajtót. arra valahogy nem vagyunk képesek. Ott nagyon-nagyon sok ember megáll. És én szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi az oka annak? Miért olyan nehéz nekünk még azt a döntést meghozni, hogy megnyitni az ajtót? Azt mondhatom, hogy igazából, ha jól utána nézünk, valahol az énünket féltjük. Valahol attól félünk, hogy az énünket elveszítjük, ha ezt megtesszük. Pál apostol a Galáciához írt levél második fejezetének a 20. versében egy képies, de egy nagyon szép és csodálatos vallomásban szól arról, hogy milyen állapot az, mikor valaki befogadja Krisztust. Így mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Ugye már tudnélik az én, nagy én megfeszítésére utal. Azt mondja, amely életet pedig most testben élem, az Isten fiában való hitben élem. Ugye még előzőleg azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. És az ember itt riad meg, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Itt ez az énnek az elvesztésétől való félelem az, ami visszafogja az embert. Pedig ha odafigyelünk erre az ígére, ennek a végére, amikor így fejezi be, aki szeretett engem és önmagát adta érettem, ebben benne van az, hogy mikor a dolog ilyen személyessé válik, annak nem nehéz az ént átadni, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Itt már egy olyan késztetést kapott az ember, hogy ez már könnyű és természetes, viszont áldozatként odaadni az énemet, az életemet annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. A Biblia sokszor hasonlítja a házassághoz, a házassági szeretett szövetséghez, Krisztus és a hívő ember kapcsolatát. És ugye mi a házasságnak is a lényege, amennyiben igazi? Hogy mindig két akarat egyeztetése, hogy mindig tekintettel van a másik akaratára is, a másik érzelmeire is, a szeretet iskolája. Lehet mondani, hogy ha valaki erre nem képes, hogy mindig a maga akaratán kívül figyelembe vesz egy másik akaratot és a másik érzelmet, akkor inkább ne házasodjon meg, mert ha valaki csak mindig alárendelni akarja a másikat az ő akaratának is, akkor abból nem lesz igazi szeretet szövetség. És mintha az ember ettől riadna meg a Krisztussal való szövetség, vagy mindig mindent egyeztetni vele, úgy, ahogy mondja az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. És valahol ösztönösen az emberben ez bujkál, hát akkor én most nekem mindig egyeztessek mindent vele, hát és mi van akkor, hogyha én valamit meg akarok tenni, ha én valamit másképpen akarok tenni, hát akkor ez mégiscsak egy iga. Tehát itt szokott az ember megtorpanni. Félti az ember az egyéniségét, félti a szabadságát. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, a hitünk és a bizalmunk kevés. A hitünk és a bizalmunk kevés, mert még mindig az a téveszme gyötri a lelkünket, hogy vagy az egyéniségünket hagyjuk föl, vagy a szabadságunkat, illetve mindkettőt együtt. Pedig az egyéniséget nem az Isten teremtette. Az Istennek az ajándéka, de hogy akarja hogy az Isten, hogy valaki az egyéniségét feladja, ellenkezőleg ő csak megtisztítja minden önző, minden visszás vonástól, és ellenkezőleg éppen ki teljesíti az ember személyiségét. Milyen szépen mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és nincs vége a szövegnek. Nem lenne hiányérzetünk, ha véget érne. Így is nagyon szép lenne, de valami lényeges hiányozni. És ő én velem. Mennyire kifejezi ezt, hogy Isten nem fogja elnyomni senkinek a személyiségét, aki vele szövetségre lép. És ő én velem. Ő egy szövetséges partnerként fogja megbecsülni. És van olyan, hogy Isten valaha valakinek a szabadságát elnyomja? Soha. Ahogy törvényként kimondja a Korintusi 2. levél 3. fejezetének a 17. verse, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ha az ember befogadja Krisztust, befogadja a Szent Lelket, a Szentlélek érzékenyen húzódik vissza, mihelyest az ember megszomorítja, mihelyest az ember ellenáll neki. Nem fog lemondani rólunk, újra fáradozik értünk, de erőszakkal nem fogja vezérelni az életünket. Mindig csak addig és annyiban, amennyiben az ember egyetért vele, amennyiben az ember enged neki. Vele vacsorálok, és ő én velem, mondja Krisztus. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért csak azoknak adja a hatalmat Krisztus, hogy Isten fiaivá legyenek, akik őt befogadják. Nagyon egyszerű a dolog. Mert ha nem fogadja be az ember őt, akkor Krisztus hiába próbálná, hogy így mondjam, birtokba venni az életünket és vezérelni minket, az ember úgyis fellázad ellene. Nekem a Bibliában mindig olyan sokat mondó példa a Bálám esete. Nagyon akart valamit az Isten ellenére. És hiába mondta neki az Isten világosan, hogy ne menj el, ne átkozd meg azt a népet áldott az. Hiába állt vele szembe kimond karddal az Isten angyala, hiába próbálta előzőleg még a Szamara által is megállítani. Olyan dühbe gurult, hogy keresztezni akarja valaki az útját, amit ő nagyon akar, hogy még az állatának is azt mondta, hogy ha fegyver lenne a kezembe, bizony meg is ölnélek téged. És még mikor már látta, hogy az Isten angyala ott van, és az Isten angyala kimondta, hogy én álltam elődbe, hogy ellenkezzem veled az úton, mert veszedelmes ez az út én előttem. Akkor mit mondott Immelámmal? Hát, ha nem tetszik ez neked, akkor visszatérek. Még mindig benne volt az, hogy nekem nagyon tetszik, én menni akarok ezen az úton tovább, de ha neked nem tetszik, hát akkor kénytelen kelletlen. Esetleg visszafordulok. És akkor mit mondott az Isten neki? Menj! Megállította őt, rákényszerítette az akaratát? Nem. Tehát értsük meg azt, hogy a Jóisten nem szűkkeblű, hogy ezt a hatalmat nem adja minden embernek válogatás nélkül. Hanem ilyen pontosan meghatározza, hogy valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Mert az ember kizárólag azzal a hatalommal fog szabadon együttműködni, azzal a személyes isteni lélekkel, csak akkor fog szabadon együttműködni az ember, ha befogadta. Ha teljes értelmével, teljes lelkével, szabad és valódi önátadással befogadta őt. Ha ez nem történik meg, akkor az ember úgyis fellázad ellene, úgyis a maga akaratát fogja keresztül venni, és csak a vétkét növeli azzal, hogy megszomorítja az Isten szent lelkét. Tehát nagyon jól megérthetjük, hogy miért hangzik az ige, valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. És végül utoljára még egy szót arról szóljunk, hogy mit tehetünk akkor azért, hogy ezt a hatalmat mi is elnyerjük. Mit tehetünk azért, hogy valahol azon a küszöbön átjussunk, amit biztos felismerünk az életünkben, hogy elmegyünk még addig is, hogy meghalljuk az ő szavát, de nem merjük, de megtorpanunk ott, amikor meg kellene nyitni az ajtót, amikor igazán ténylegesen befogadni őt. Hogy lehet ezt az ellenállást magunkban legyőzni? Hogy lehet eljutni Krisztus befogadásáig? Két nagyon egyszerű dolgot mondok. Az egyik az, hogy adjunk alkalmat Istennek az örgetésre, adjunk alkalmat annak, hogy megszólítson minket, hagyjunk teret ennek, mert mindig az Isten a kezdeményező. Sose tudjuk megnyitni az ajtót annélkül, hogy előbb meg ne történnék, hogy ő zörget, és elvisz bennünket odáig, hogy meghalljuk az ő szavát, hogy megszólít minket. Ha az életünk állandóan fölpörgetett, állandóan agyonzsúfolt, állandóan túlterhelt, fizikailag, idegzetileg, ha nincsenek kis csendek az életünkben, ha nincsenek nyugalmi időszakok, amikor rendezni tudjuk a dolgainkat, nincs időnk arra, hogy az Istent hallgassuk, hogy az Isten igényébe belemélyedjünk, akkor nem tudja az Isten addig a küszöbig sem elvinni bennünket, mert ezt nem lehet egyszerre az életben megszerezni. Ez nem olyan dolog, hogy egyszer eljutottam odáig, hogy meghallottam a szavát. Egyszer úgy éreztem, hogy érintett. Ennek mindig újra meg kell történni. Mindig újra meg kell, hogy elevenedjék az Isten szava. Annak az örgetésnek mindig el kell jutni a fülünkig. Nem egyszer kell befogadni az életben Krisztust, hanem sokszor. Sokszor valaki alapvetően tán befogadta Krisztust, de most szembesül egy gyengeségével, vagy szembesül az Istennek egy magasrendű kívánalmával, amivel még eddig nem volt összhangban. És most megint azelőtt a döntés előtt áll, hogy befogadni Jézust, hogy ezen a téren is az életét az Isten uralma alá helyezni. Tehát ennek az életben nagyon sokszor kell ismételni, hogy a zörgetés eljut a fülünkig, és meghalljuk az ő szavát. Ennek mindig eleven meg kell lenni. És amikor pedig eljutunk odáig, hogy meghallottuk az ő szavát, akkor azt kell mondanom, hogy nekünk kell dönteni. Itt már nincs mit az Istentől kérni. Ezt az Isten soha, de soha nem fogja helyettünk megtenni. Ez a mi döntésünk kell, hogy legyen, és itt mire van szükség? Ezt így mondanám, egy gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemre. hogy itt az ember ne hagyjon magának olyan kis kaput, olyan lágyan át ne adja magát a homályos ellenálló érzelmeinek, meg azoknak a kis kacskaringós kibúvóknak, amelyek benne megjelennek, hanem akkor az ember, hogy így mondjam, rendezze a gondolatait és az érzéseit, és azt mondja, igazság ez, igaza van az Istennek, jó úton járok én, halogathatom én, sok mindent az ember gondoljon át végig, és döntsön. A döntés mindig bátorság. Ne döntsön az ember vaktába, de ha meghallotta az ő szavát, ha megfontolta, ha összerendezte a gondolatait, az érzéseit, akkor ne ijedjen meg a döntéstől. A döntést mindig nekünk kell meghozni. És egy kis rövid példát még talán mindjárt az Isten tisztelt végén vagyunk, talán ezt még megengedhető, hogy röviden elmondjam, hogy mennyire a döntés a miénk. Nem akarom úgy teljes részletességgel elmondani a történetet, csak egy jellemző mozdulat, úgy hallottam valakitől. Elmondta az illető, hogy ő megismerte a Krisztus tanítását, és ő már évek óta nagyon mélyen hitte, hogy ez igaz. De nem tudott dönteni, hogy egy bizonyos helyhez, valamihez ragaszkodjon-e vagy ne. Ami ellentétben, érezte, hogy ezzel ellentétben van. És mondta, hogy egyszer ment arra a bizonyos helyre, és olyan végsőkig fokozódott benne, hogy ő neki kell-e ide menni, szóval neki az Isten mellett kell-e dönteni, vagy nem, vagy hogy van ez a dolog. És azt mondja, annyira intenzíven, azt mondja, akkora munka fújt az agyába, hogy most én az Isten mellett döntsek, vagy ehhez a helyhez ragaszkodjam. És azt mondja, egy fasorba ment, és olyan szélcsendes nyári nap volt, teljesen érthetetlenül, mert nem volt egy szél, ami megmozgassa, egy hatalmas recsenés, mikor ő ilyen intenzív belső gondolatokban volt elmerülve, és egy vastag ág leesett. Azt mondja, majdnem a hátát súdolta. A háta mögött esett le. És azt mondja, abban a pillanatban elkezdett gondolkozni, és azt mondta, ez véletlen nem lehet, mikor én itt szinte az Istennel beszélgetek a gondolataimban, és ilyen intenzíven foglalkoztat, hogy kellene nekem ehhez a helyhez ragaszkodni, vagy azt kövessem, amit megismertem, és akkor hát most miért, az nem lehet véletlen, hogy ez az ág leesett. Ez véletlen nem lehet, mikor én itt az Istennel beszélgetek és fohászkodom, és nincs semmi külső magyarázó ok rá, hogy leesett. Hát egyrészt hálát adott, hogy nem a fejére esett, ugye, háta mögött esett le, de ennek valami jelentése van, és akkor utána azon töprenget, azt mondja, hát ha most előttem sem volna le, milyen egyszerű a dolog, hát az Isten elzárta onnét az utamot, hát akkor nekem az Isten egyértelmű feletet adott, hogy nekem oda nem kell kötődnöm, nekem oda nem kell mennem. De mit értsek azon, hogy a háta mögött van esett? És nem tudta megfejteni, és bement arra a bizonyos helyre, ott leült, azt mondja, abban a pillanatban egy halk szelíd hangot hallott belül. És ez a halk szelíd hang így szólt, neked kell döntened. És az is eszébe, hogy mennyi ismeretet szereztél, mennyi késztetést kaptál. És akkor megint hallottam, hogy neked kell döntened. És az abban a pillanatban világos lett előtte. Hát igen, az Isten a háta mögött ejtette le az ágat, hogy megértesse vele. Soha nem fogja megtenni az Isten, hogy előtte elsorompózzon egy utat. Soha. A szabadságot az Isten tiszteletben tartja. Annyi minden világosságot kaptál, annyi minden késztetést lett nyilvánvaló, te neked kell döntened. Az ág csak ezért esett le a hátad mögött, hogy ezt megértsed. És azt mondta, abban a pillanatban döntött is. Olyan hálás is volt az Istennek, hogy neki meghagyta a szabadságban való döntést, csak a késztetésig vezette előtt. És ezzel szeretném mindnyájunknak érzékeltetni azt, hogy ezt már ne kérjük a Jóistentől, mert ezt ő nem tudja helyettünk megtenni, nem teheti meg helyettünk. Adjunk alkalmat neki, hogy zörgessen, adjunk alkalmat neki arra, hogy megszólítson minket, de hogy lenyomjuk a kilincset, hogy megnyitjuk ezt, hogy befogadjuk-e őt ténylegesen, ez csak a mi döntésünk lehet. És a döntést az embernek mindig megfontoltan kell meghoznia az élet minden dolgában, rendezve a gondolataiban mindent, rendezve az érzéseiben mindent, nem pedig homályos ösztönös érzések alapján. Sajnos nagyon sok ember van, aki pillanatnyi ösztönzések és érzések alapján dönt, de ezek a döntések nem jók. És különösen, amikor Istenről és az Isten dolgairól van szó, ne engedjük meg magunknak, hogy olyan könnyedén valami kis önös érzés elterel bennünket, hanem rendezzük komolyan a gondolatainkat és az érzéseinket, és megfontoltan döntsünk. És én szívemből kívánom, hogy hogy ez az igen nagyon mélyen és maradandóan az emlékezetünkbe vésődjék, hogy valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. És erre a hatalomra van szükségünk. Soha nem tudunk az Isten fiaivá lenni az önerőnkből. De nem küszködés, nem keserves küszködés a keresztény élet, ha ezt a hatalmat elnyerjük. Ha az Isten lelke megnyugszik rajtunk, ha az Isten lelke vezérel bennünket, ha ugyanaz a lélek segít minket, amely Krisztus Jézusban munkálkodott, ha az ő tulajdon lelkéből adhat nékünk, akkor az ő parancsolatai nem nehezek, és az Isten valóban az ő fiaivá tud formálni bennünket. Szívemből kívánom, hogy ez az evangéliumot mindannyian személyes tapasztalatból ismerjük meg. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és hálásan köszönjük meg néked ezt a diadalmas, csodálatos ígéretet, hogyha befogadunk téged, hatalmat adsz nekünk is, hogy a te fiaidá legyünk. Ó, Urunk, arra kérünk, zörgess a mi szívünk ajtaján, ne hagyd abba a te késztetéseidet, hogy valósággal égő szomjúságot érezzünk az iránt, hogy tényleg a te fiaidá legyünk, hogy tényleg visszaalakuljunk a te jellemet képmására, hogy tényleg éhezzük és szomjúhozzuk az igaz életet. Urunk, arra gondolunk, hogy mennyire nagy a felelősségünk, akik ismerünk téged, a világ nem ismer, de mi ismerünk téged, és ha nem fogadunk be, akkor visszatartjuk azt is, hogy a világ megismerjen téged. Mert ha Isten fiaivá lennénk, Urunk, arra gondolunk, hogy micsoda diadalmenete lehetne az evangéliumnak ezen a világon, akkor a világ nem nélkülözné ma sem a te jelenlétedet, akkor ma sem csak tanításban hallaná a te beszédedet, hanem eleven szemléltetésben látná, mint ahogy Jézus élete bemutatta, hogy ki vagy te igazán. Szerető mennyei atyánk, óvj meg minket attól, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik névleg a tiéd, de a valóságban mégsem fogadunk be téged. Urunk, bűnbánattal gondolunk vissza arra, hogy az életünkben sokszor úgy éreztük, hogy a te szereteted szinte szorongat, igazán megszólítva éreztük magunkat, és mégis visszariadtunk kis részlet döntésekben is attól, hogy megnyissuk az ajtót, és egészen befogadjunk téged, hogy a te lelked vezérelhessen, és munkálkodhasson a mi szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy te nem veszed el se az egyéniségünket, se a szabadságunkat, sőt, mindezek igazán a te veled való szövetségben virágzanak ki, és teljesednek be. Bocsásd meg a mi hitetlenségünket, bocsásd meg a mi bizalmatlanságunkat, a mi vonakodásunkat és késlekedésünket. És kérünk, Urunk, ne mondj le rólunk, és segíts, hogy megismerhessük személyes tapasztalatból, milyen az, amikor a te lelked megnyugszik, milyen az, amikor elnyerjük ezt a hatalmat, amikor te cselekszel bennünk és általunk, amikor a te parancsolataid egyáltalán nem nehezek, hanem gyönyörűségesek és könnyűek. Urunk, legyen a te békességed, a te kegyelmed és szereteted ezen az egész gyülekezeten, és Urunk, add meg, hogy érezzük, hogy ma, amikor olyan iszonyú az elfajulás, az ember elembertelenedése, akkor itt nem szavakra van egyszerűen szükség, hanem Isten fiaira, akik fénylenek, mint a csillagok a sötétség közepette. Urunk, add, hogy betölthessük ezt a küldetést, ez tényleg megvalósulhasson a mi életünkben is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.